Aktuális.
Kedves hallgatóink, szerda van és január 10-e. Általában év elején sokszor lehet hallani különböző médiákban, amikor arról beszélgetnek, hogy mi is várható. Most mi is teszünk egy ilyen kísérletet, és van két beszélgetőtárs is itt a stúdióban, mivel kollégák ezért ilyenkor a tegező viszonyt szoktuk alkalmazni. Visznek Attila felelős szerkesztő és Szabó Márk újságíró. Megpróbálunk majd körbejárni néhány témát, amik esetleg kihatással lehetnek ránk a Muravidékre és a muravidéki magyarságra, meg hát úgy globálisan is, mert eleve, tehát ami globálisan történik, az valamilyen formában akkor ránk is kihatással van. Úgyhogy először is köszöntelek benneteket a stúdióban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, sziasztok!
Sziasztok, jó napot kívánok mindenkinek!
Na hát akkor vágjunk is bele, csináljuk in medias res. Szlovéniában valószínűleg nem lesznek választások, azért mondom, hogy valószínűleg, mert nálunk ugye az elmúlt időszakban nagyon sokszor előrehozott választások voltak. Legutóbbi esetben nem, akkor a teljes mandátum ki lett töltve, viszont ugye ott nagyjából a fél időnél volt egy váltás. Számítottak-e arra, hogy idén lesz valamilyen előrehozott választás, vagy esetleg az is fölmerült, hogy bizalmatlansági szavazás lenne Golob ellen, de egyesek szerint viszont nem lesz változás.
Hát szerintem érdekes a szlovén politikai tér pont emiatt, amit mondtál, hogy ugye itt rengeteg időközi szavazás volt az elmúlt 10-10x évben, és hát egyik másik koalíció, ugye általában koalíciókról beszélünk, hiszen nem tud, vagy nem tudott még itt párt abszolút többséget szerezni. Viszont érdekes az, hogy talán most megvan az a kellő többsége a kormányzó pártnak, a koalíciós partnerekkel, hogy ne legyenek előrehozott választások, illetve ugye két koalíciós partnere is van. Még hogyha az egyik ki is lépne valamilyen belső viták miatt, vagy viszonyok miatt, akkor még mindig talán marad egy, amire tud támaszkodni. Tehát én azt hiszem, hogy ilyen szempontból azért ez a parlament, vagy ez a kormány védve van, vagyis biztos lábokon áll, ami a parlamenti bizalmat illeti. Más az, hogy a szavazók esetleg most így fél időnél mit gondolnak a párt, illetve a kormány munkájáról.
Na ugye azért azt se felejtsük el, hogy közben most már két ügyben is vizsgálódik a korrupcióellenes bizottság a kormányfő ellen, az úgynevezett KPK, így szoktuk őket ugye nevezni, ők is, és egyesek már február-márciusra várnak bizonyos eredményeket. Láttunk már példát arra is, hogy az oda vezetett, hogy akkor a kormányfő lemondott, amikor kijött egy ilyen korrupcióellenes beszámoló, illetve nem is egy lemondott, hanem egyszerűen ott hagyták a partnerek. Valami ilyen idén is várható Szlovéniában? Számíthatunk valami erre?
Nem tudom, hogy vajon hogy működik egy Golob esetében ez az ilyen jogi háttér. Például egy Trumpnál tudjuk, hogy jóformán úgynevezett teflon most már a bőre. Tehát ott általában csak jobban jön ki abból, hogyha valami jogi gondba keveredik. Na most általában ugye a baloldali, vagy pedig a liberális a politikusoknál ott gond szokott ebből lenni. Ahogy említetted, sokszor akkor tényleg kihátrálnak mögülük, vagy pedig ő maguk távoznak. Úgy érzem, hogy talán a jobboldali opcióból ott kitartóbbak, vagy pedig valami miért az a támogatás is a népességtől jobban megmarad mögöttük. Engem például az is érdekel, hogy mit jelent az most, hogy a közvéleménykutatásokban ez történt, ami történt, ez a fajta támogatás csökkenés, mert ugye emlékezzünk vissza még mielőtt a Fidesz Magyarországon 2010-ben ugye nagyon erősen megnyerte a választást, ott is már Bajnai Gordon és az MSZP mögül, hát nagyon szépen eltűntek a választók, és hát mégis aztán ott maradhatott évekig, tehát az nem azt jelenti, hogy akkor innen távozni kell. Ahogy Attila is mondta, ugye nagyon sokat számít az a parlamenti permutáció, hogy ki kivel tud még akkor továbbra is koalícióban maradni.
Meg hát a mozgósítás is, ugye ahogy közelednek a választások, azért érdekes, hogy melyik pártok tudnak jól mozgósítani. Ugye 4 évvel ezelőtt például pont a Fidesznek volt hát azt jósolták, vagy azok voltak az előrejelzések, hogy nem lesz meg a kétharmad, hogy sok a bizonytalan, és valahogy ugye ebben a finishben, ebben a kampányhajrában ők tudtak a leginkább mozgósítani. Na most Szlovéniában pedig általában ez nem történik meg. Ugye Szlovéniában az aktuális kormányzó, főleg ugye a baloldalon alakult friss párt, elveszíti 4 év alatt, vagy még annyi sem a támogatottságát, és jön egy új, aki átveszi a helyét. Tehát nem tud a meglévő meglévő pártok nem tudnak mozgósítani. Én itt inkább azt veszem észre, hogy Szlovéniában egy ilyen örök optimizmus van, hogy na majd jön az új, és az más lesz.
És ez nagyon gyorsan tud akkor mozgósítani az az új, tényleg így villámgyorsan, és fölrúgja az egész képletet, ugye most is ez volt.
Igen, és akkor most ilyen esetekben láthatjuk, ami mondjuk talán itt is nagy részt jelenti azt, hogy a támogatottság visszaesését a közben, mondjuk így, mert Golob, mikor megjelent, akkor hirtelen nagy elvárások voltak vele szemben. Ő saját maga is rengeteg reformot ígért. Tehát ugye úgy az egészségügytől, mint a nyugdíjreform, stb. Egyelőre még úgy egyiket sem látjuk. Idén lesz valamilyen változás?
Nem tudom, viszont szerintem ég a talpa alatt a föld, hogyha szabad így fogalmazni, hiszen több olyan frontot is megnyitott, vagy nyitva van neki, amivel igazán nem lett népszerű bizonyos csoportok, csoportosulások körében. Például a gazdasági szakemberek, vagy gazdaságban dolgozók az elejétől bírálják az ő gazdasági politikáját. Most ugye maga a közszféra is felháborodását fejezte ki több fórumon is. Ugye itt vannak az orvosok, a fogorvosok is, akik ugye sztrájkkal fenyegetőznek már ugye hónapok óta, és ugye úgy látszik, hogy meg is valósul ez. Most már
Tegnap is volt egy,
szakaszosan meg fog valósulni.
A gazdákon már túl is vagyunk.
Igen, a gazdákon túl vagyunk, ott most van egy kis csend, de lehet, hogy ők is ugye azért még itt az elkövetkező két évben szóhoz fognak jutni, vagy szót fognak követelni maguknak. A bírák, ügyészek is ugye az elmúlt egy-két hétben, első ízben ugye Szlovéniában, hát ilyen csöndes sztrájkot folytattak. Tehát azért nagyon-nagyon sok konfliktusa van a jelenlegi kormánynak ezekkel a csoportokkal, és ez kérdés, hogy tudják-e kezelni higgadtan, és hogy tényleg mindenkinek megoldást tudnak-e találni.
És sok a botrány is, azt is kiemelték, és mondjuk visszakérdeznék, hogy mit gondoltok, hogy mennyire jött jól ez az árvízhelyzet Golobéknak, illetve mennyire emögé bújhatnak el, mert ugye sokszor azt halljuk, hogy emiatt, mint hogyha ez így jól is jött volna nekik, hogy jó, akkor most a többit elengedhetjük, mert ráfoghatjuk, hogy árvíz.
Bírálják is emiatt. Tehát egy ideig ugye még azt mondták, hogy persze az árvíz miatt most...
Volt egy ilyen megugrás is akkor a támogatottságban.
Igen, tehát hogy az árvíz miatt most összefogásra van szükség, és ugye akkor is jöttek a gyors ígéretek, hogy azonnal ugye helyreállítjuk a házakat, akiket ki kellett telepíteni, beköltözhetnek otthonaikba, ott segítünk, ahol tudunk, és őszintén ez a segítség nem érkezett. Nem érkezett, nagyon-nagyon lassan
vagy
érkezett, vagy megkésve érkezett, és akkor ott elkezdték bírálni, hogy oké, most azokat a reformokat például a közszférában, amit akkor ugye a tárgyalásokat berekeztették, hivatkozva az árvizekre berekeztették, és akkor viszont jöttek a közszférások mondani, hogy hát elnézést, oké, hogy erre hivatkoztatok, amikor berekeztettétek a tárgyalásokat, de igazán ott sem segítettetek. Tehát, hogy hivatkoztak rá, viszont azt sem tudták gyorsan megoldani, úgyhogy nem igazán érzem azt, hogy mindig nyerekben van ez a kormány.
Ráadásul szakmai szempontból is jöttek kritikák, hogy az a helyzetkezelés, amit csinálnak az árvíz által sújtott területeken, nem éppen szakszerű. Tehát itt ugye egy hosszú távban kéne gondolkodni, olyan megoldásokat előtérbe helyezni, amik a klímaváltozások fényében a jövőben működni fognak. Állítólag nem mindenhol ez történik, hanem olyan régi módon, vagy pedig olyan gyorsan kialakított megoldások vannak, amelyek azt jelentik, hogy következő alkalommal megint probléma lehet.
No, egyébként érdekes helyzet az is, ami mondjuk talán a nemzetiséget is egy kicsit azért érdekli és érinti olyan szempontból, hogy előtte, amikor Sárec kormánya volt, vagy utána Jansa kormány, egyiknek sem volt azért ilyen biztos hatalma a parlamentben, tehát nem volt meg a többség. És akkor ugye a két nemzetiségi képviselőnek nagyobb hangsúlya volt, mert ugye az ő szavazatuk számított. Most viszont azért Golobnak jelenleg 40 képviselő van, mert ugye Mojca Setinc-Paseket úgymond kitették a csoportjukból, de ugye azért van egy kényelmes többség. Ez a nemzetiségnek jó vagy rossz?
Hát, hogyha súlyt vesztettünk, akkor én azt gondolnám, hogy ez így nem jó, de inkább lehet, hogy azt mondanám, hogy lehet, hogy visszatérünk egy normálisabb normához, hogy azért tudjuk, hogy a két kisebbségünk ebben az országban valóban piciny, hogy lehet, hogy kicsit túl nagy is volt a súlyunk, ezt most magam ellen mondom, de hogyha most központból, Ljubljanából vagy a szlovénokkal gondolkodok, akkor lehet, hogy ez egy ilyen normalizáció.
Igen, viszont Szlovéniában, hogyha nem lenne szerintem a két őshonos kisebbség ugye ezeken a nagyon perifériás területeken, oké, még talán azt mondom, hogy a tengermelléki régiónak van olyan adóásza, hogy az egy turisztikai térség. Hogyha itt nem lenne kisebbség a Muravidéken, akkor viszont kérdés, és ugye egy direkt képviseletünk a parlamentben, akkor viszont kérdés az, hogy amit te mondasz, hogy központilag az igaz lenne, de hogy ez a perifériát mennyire tudná negatívan érinteni. Tehát én azt hiszem, hogy abból, hogy van az itteni magyarságnak képviselője a szlovén parlamentben, az nem csak a magyarságnak jó, hanem a területnek is. Tehát valamilyen formában ez egy olyan plusz, amivel élnünk kell, meg élni kell tudni, hiszen adva van ugye alkotmányosokként, és szerintem nekünk valóban az a jó, ha minél hangsúlyosabban van ott, ami képviselünk, hiszen akkor tud jobban lobbizni, akkor tud plusz pénzekhez, plusz forrásokhoz jutni, és hangsúlyozom, hogy ez nem mindig ugye csak a magyarsághoz csapódik le, hanem ez területre érkezik sokszor.
Ez igaz is, ráadásul, hogyha belegondolunk, hogy a Muravidéknek ebben a ciklusban hány képviselője van, akkor nagyon örülhetünk, hiszen itt van csak tőlünk most már Szűcs Deján, akkor ott van azért Krányec úr is, aki valamilyen szinten azért, mivel itt lakik, Pince Marófon úgy tartja, hogy azért minket is képvisel, akkor ott van Zsiskiből Horváth József, és egyébként is Lutomernek, Gornyaradgonának, Muraszombatnak, Goricskónak is van képviselete, úgyhogy hogyha most nem, akkor nem tudom, hogy mikor.
Na és kicsit már említetted a témát az éghajlatváltozásokkal kapcsolatban, hát ugye úgy tűnik, hogy az azért minden évben jelen lesz valamilyen formában, vagy szárazság, vagy árvizek formában, vagy mind a kettő. Ez egy kicsit ilyen kiszámíthatatlan. Mire lehet számítani idén? Mit mondanak a klímakutatók?
Hát ugye megmondták már egy olyan 20-30 évvel ezelőtt, hogy ez lesz, hogy ezek az extrém jelenségek fognak majd kiütni. Most, hogy ez ennyire tényleg sarkos lesz, azt nem gondoltam volna, vagy talán senki sem. Tényleg két éve még azon voltam, hogy úristen, mi lesz itt a növényzettel, egyáltalán a mezőgazdasággal. Most pedig már nézzük Nyugat-Európát is, hogy tele van mindenhol árvizekkel. Hogy ennyire szélsőséges legyen, ez talán egy picit mégis váratlan, de ez az új realitás, és ehhez alkalmazkodni kell nem csak a mezőgazdaságnak, a gazdaságnak is. Ugye az előrejelzések afelé mutatnak, hogy persze melegebb lesz, most már ez szinte közhely, de úgy néz ki, hogy összességében még lehet, hogy esősebb is lesz, tehát egy picit ilyen szubtropikus, tropikus jelleget ölt majd a mi térségünk, de ugyanakkor több ellentmondásos irányvonal is van, az is megeshet, hogy egy szárazulás következik be, vagy pedig ilyenek, hogy egyszer tényleg kiszárad jóformán a Duna, másszor meg akkor megárad. Én majd talán itt arra hívnám fel a figyelmet, hogy tudunk ehhez alkalmazkodni, hiszen most már ez a kérdés, ezt most már elkerülni nem lehet. Habár még mindig vannak olyanok, akik ennek ellenére azt mondják, hogy ez egy ilyen bekreált folyamat, vagy hogy nem mi vagyunk ennek a hibása is, tehát sajnos még mindig vannak ilyenek. Tehát hogy tudunk alkalmazkodni ehhez, és itt azért el kell gondolkodnunk a fogyasztói társadalmon, hogy élünk, milyen dolgokat engedünk meg magunknak, és ami még fontosabb kérdés, Attila megemlítette a gazdaságot, ugye egy nagyon erős faktor minden országban, és nem tudom, hogyha ezt a paradigmát, ami az utóbbi évtizedekben, ugye a kapitalizmusban kialakult, hogy mindig növekedni, fejlődni akarunk, ugye mindenhol ezt halljuk, és az a jó, hogy ezt meg tudjuk állítani, már pedig muszáj lesz megállítani. Csak ezt senki nem akarja hallani, és ez senkinek nem tetszik. Tehát, hogyha ez így megy tovább, egyszerűen már túl sokan vagyunk, és túl sokan érünk nagyon jó módban, és nagyon nagy kényelemben, és ezt a Föld nem fogja így tovább bírni. Na de most ezt hogy politikailag, gazdaságilag, társadalmilag elfogadhatóvá tenni, ezt a fajta visszafordítani ezt a folyamatot, ez nem tudom, hogy ez elképzelhető vagy lehetséges-e.
Hát ez az, hogy szerintem is, tehát oda fejlődött az emberi élet. Az emberi életi körülmények, tehát ugye már csak, hogyha a ruházatokat vesszük, hogy azért mennyivel több ruha van most egy ruhás szekrényben, mint ezelőtt 60-70 évvel ezelőtt, és azokat is valahol ugye idézőben le kell gyártani, le kell szállítani. Tehát nagyon-nagyon nagy lett az emberi lábnyom a természetben, meg magában ugye az ökológiában. És ugye sokszor azt mondják az emberek, hogy hát hisz ezt nem mi okozzuk, hanem a nagyvállalatok. Igen, de a nagyvállalatok elégítik ki a mi igényeinket, ugye, amikor ruhát, számítógépet, autóalkatrészt, autót hoznak Kínából konténereken, és mondjuk azt mondjuk, hogy hát igen, de hát nem az én kocsimnak, ugye a kocsiknak elvileg a CO2-es kibocsátás csak 1%-át okozza, tehát maga a használatban lévő személygépjárműve. Igen, viszont maga az igény az, hogy ugye valamit elhozni Kínából például, vagy az Egyesült Államokból, Európába, ugye hatalmas konténerhajókon, utána vonaton, vagy teherautón leszállítani. Tehát ezek akkora lábnyomok, amik lehet, hogy nem direkt mi okozunk, de indirekt ugye mi. Nekünk van rá szükségünk. Mi fogjuk ezeket a dolgokat megrendelni.
Meg én azt hittem, hogyha mondjuk az én autóm keveset fogyaszt, akkor jó vagyok, de nem, mert azzal, hogy legyártották azt az autót, már mondjuk 5 évre előre föléltem a lábnyomomat, vagy már megcsináltam a bajt azzal, hogy én megrendeltem azt az autót, és számomra ezt legyártották, ugye? De egyébként, hogyha visszatérek talán arra, hogy most ugye tavaly árvizek voltak, és hogyha itt egy kicsit regionálisan gondolkodunk, akkor láttuk, hogy a Muránál is gondok voltak. Tudom jelenteni, hiszen arra fele élek, és sétálok arra, hogy kijavították szépen azokat a gát szakaszokat, ahol probléma volt tavaly.
Na ez lett volna a következő kérdés.
Ugyanakkor itt egy nagyobb projekt van a háttérben, ami megoldaná az egész gátrendszerünket, hiszen jóformán mindenhol vannak azért gátak, de kérdés az, hogy milyen minőségűek, milyen öregek, milyen nagyok, és ugye itt kéne még egy előrelépés. Nálunk az volt a jó tavaly, hogy tudtunk védekezni. Volt rá idő, hiszen nálunk nincs ezek a hegyről, dombról
hirtelen
lezúduló árhullámok, ez a hudo-urniska szlovénul, hanem nálunk ugye ezek az ilyen síkvidéki folyók vannak, és itt azért ilyen szempontból jobban állunk.
Viszont ide azt is hozzá kell tenni, hogy tehát a Mura áradása az mindig is létezett, tehát amióta Mura az szokott,
szükséges
is ugye időnként áradni. Hát hogyha megnézzük ezeket ezt a rengeteg muramenti kis pocsolyákat, tehát ugye ezeket táplálni kell, ugye a holtágakat is táplálni kell, hiszen ilyenkor igen. Kapnak levegőt, illetve ilyenkor változik maga az állat-növényvilág is. És hát én tudom azt, hogy a nagypapám szokta mesélni, hogy ugye mi Gyertyánosban, a nagypapám a Gyertyánosban a főút mellett lakott. Tehát a Murától lég távolságban egy, hát most nem akarok hülyeséget, hát 1 kilométer biztos, de lehet, hogy 1,5-2, és odáig ki szokott önteni a Mura. Tehát az ember meg ugye néha oda megy lakni, ahol veszélyes. Hát most...
Ugye? Egy Los Angeles, Tokió, a legnagyobb metropoliszok ott vannak a törésvonalakon, meg az Etna alatt, Nápoly, meg minden, úgyhogy hát így van, hogyha oda megyünk lakni, akár ezek a Bisztricák is, vagy Benica, akkor ez megtörténik.
Igen, ugye itt akkor mindig az a kérdés, hogy mennyire vagyunk felkészülve, most akkor mennyire tudjuk kijavítani ezeket a gátakat, tehát hogy próbáljuk akkor minimalizálni ezeket az eseményeket.
Bocsánat, csak annyi egy kérdésem van, itt egy ilyen költői kérdés, hogy mennyire szerencsés az, hogy ezt a természetet mindig a mi akaratunknak akarjuk alávetni?
Azt hiszem, hogy láttuk, hogy a természet ellen nagyon durv, ez ellen föllázad most már, ott voltak ezek a viharok is. És tényleg ez van, hogy minél inkább próbáljuk azt megzabolázni, szelidíteni, annál inkább válik extrémmé. Úgyhogy ez a következő évszázad kulcskérdése lesz, mert ugye itt is egyáltalán, hogy gátakat építünk, ugye sokan mondják, hogy nem ez lenne a megoldás, hagyni kell teret a folyóknak. Ugye épp ez van belül Szlovéniában is, hogy ezek már ilyen ómódi hozzáállás, itt kéne víztározóknak lenni, kifolyna ide-oda, tehát itt egy sokkal komplexebb ökológiai dolgot kéne elérni ahhoz, hogy ez fönntartható legyen.
Így van, és szerintem itt talán az a kulcs gondolat, hogy már nem tudunk a természettel együtt élni. Tehát az nem természettel együtt élés, hogy én hétvégén fogom a családod, vagy fogom magamat, és elmegyek az Alpokba egyet sétálgatni.
Például, ahogy amit a Mark említett, ennek már van is egy ilyen kifejezése, a degrowth, tehát ugye, vagyis a felnővés.
Köszönöm.
Tehát ugye csökkenteni a kiadásokat, a termelés, stb. Úgy tűnik, ez valahogy most a gazdaság is saját magától intézi, ugyanis kicsit kezd kihűlni most a gazdaság, jelenleg ugye rekord foglalkoztatottság van szinte egész Európa szerte, viszont most úgy tűnik, hogy ez kezd így lassan lehűlni. Másrészt pedig most például a biztosítások, vagy például az energiaszámlák, ezek viszont emelkednek. Tehát most már az idei évben ugye magasabb számlákat fogunk kapni. Mennyire lesz ez kihatással? Tehát az emberek visszafogják majd akkor, hogy most akkor ne menjen egyszerre a hűtő, a osaló, a porszívó, vagy azért...
Szerintem nem. Tehát most már elértünk egy olyan kényelmi szintet, hogy most már nagyon nehéz ebből Tehát csak akkor, hogyha nagyon rá leszünk szorulva. De mondjuk még ezek az emelések szerintem nem akkor, ez pont olyan, mint például a dohányzók. Én is valamikor dohányoztam. És ugye, amikor elkezdték drasztikusan emelgetni a dohányáruknak az árát, mindig azt mondta, ha ennyi lesz, soha nem fogok dohányozni. Nem, életben többen nem gyújtok rá. Hát nem egyszer emeltek. Tehát annak idején ilyen doboz 240 forintról értünk oda, hogy nem tudom, amikor még dohányozom, nem is tudom, 3 euró valami volt. Tehát így a többszöröse, a háromszorosa lett neki. És szerintem azért ez az emberi jólét, az embernek a jólétre való törekvése, vagy ahhoz ragaszkodás, az nagyon
kényelem.
Erős. A kényelem, igen, a kényelem.
Így van, és a szemléletformálás egy nagyon nehéz dolog, hogy Attila szépen ezzel a példával plasztikusan kifejezte, hogyha valamit mi akarunk, szeretnénk, akkor azt nagyon sokáig űzzük. És hiába mondom én azt valakinek, hogy ez hova fog vezetni, ennek rossz vége lesz, csak akkor érti meg, amikor tényleg beüt a krach. Pedig ez lesz a kulcskérdés a következő évtizedekben tényleg, hogy ezt a fajta kényelmet, amit magunk köré teremtettünk, ebből tudunk-e esetleg leadni, vagy ezt valahogy úgy megteremteni, hogy ez fenntartható legyen, hogyha egyáltalán ez lehetséges, ugye erről most itt egy óráig debatálhatnánk. Ugye mi volt ennek a lényege régebben, amikor tényleg egy nagyon kemény, nyers élet volt, akkor teljesen jogos volt a kényelemnek ez a hajhászása. Ugye évszázadokig ez így működött és érthető volt. Most jutottunk el oda, hogy mindannyian olyan kényelemben élünk, ami viszont már talán nem minket szolgál, hanem éppen miatt leszünk ugye betegek, és már a testünk, lelkünk is valahogy jelzi, hogy ez most már egy kicsit too much.
Vagy legalábbis Európában biztosan, hogy kényelmesebben élünk, és ugye apropó Európa, említettük, hogy Szlovéniában lehetséges, hogy nem fogunk választani idén, de egyszer biztos, hogy az urnák elé kell majd vonulni, mert ugye június 9-e az nálunk a dátum, egyébként pedig június 6-a és 9-e közt Európa parlamenti választások zajlanak Európa szerte. És Szlovénia is most kap egy plusz helyet, ugyanis kicsit bővül az Európai Parlament, tehát 720 fős lesz, és mire számítotok itt ezzel kapcsolatban? Most már különböző nevek megjelennek. Tegnap óta az Új Szlovéniánál is tudjuk, hogy ők egy elég erős listával indítanak, viszont még a műsor előtt is pont arról beszélgettünk, hogy másrészt viszont akkor az is milyen jelzés például a szavazók által, vagy a szavazók felé, hogy a pártnak az elnöke, illetve a parlamenti csoportnak a vezetője is ott van a listán, tehát idézőjelben mondva menekülne Szlovéniából.
Igen, tehát ennek megvan ez is, lehet egy apropója, de viszont a másik az is lehet, hogy ugye a nagy nevek talán jobban tudnak mozgósítani. Tehát most, hogyha pont így az NSZ-nél tartottunk, ugye már Tejtonin, Ljudmila Novák, Janez Cigler Kralj, Jernej Vrtovec, meg Lojze Peter Le vannak ugye biztosan rajta a listán. Tehát őket tegnap bejelentették. Tehát ezek olyan nevek, amik önmagában egyik-egyik lehet a siker kulcsa. Úgyhogy itt ez nagyon érdekes, hogy lehet, hogy itt arra mennek rá, hogy mozgósítani. Tehát minél többet tudok mozgósítani olyan emberekkel, akik biztos pontot jelenthetnek. Mert például szerintem a Szvobodánál, a Gibányiszó, tehát a Szvoboda mozgalomnál lesz érdekes, hogy ott igazán ugye még nincsenek úgy, azt mondom, hogy olyan nevek, amik beépültek volna a köztudatba. Talán Golobot letekintve, egy-két minisztert letekintve, de amúgy nem. Tehát, hogyha végig megyünk, nem tudom ki az, aki föl tudna a 40 parlamenti képviselőből sorolni, amennyi nekik van, 20-at.
Tehát, most, hogy már nincs a boxoló, gondban vagy.
Igen, tehát ő volt ugye, ő volt talán az egyetlen, aki úgy azt mondom, hogy híressége volt ennek a mozgalomnak, és hogy ott érdekes lesz, hogyha ők már eleve a szimpátiájukat elveszítették. Nem tudnak olyan embert találni, aki azt mondom, hogy önmagában mozgató erő, hogy mennyi helyet tud mondjuk rá például a Szvoboda hozni. Szerintem ebben az NSZ inkább egy ilyen biztonsági játékra megy.
Általában azt szoktuk látni, hogy az Európa parlamenti választásoknál valahogy mindig a jobboldali, tehát főleg az SDS az, aki erős szokott lenni, ez várható idén is.
Én nem tudom, én visszatérnék erre a mozgósítás dologra, amit Attila mondott, hogy ez talán azért is itt most nagyon fontos, mert én magam is úgy állok általában hozzá ezekhez a választásokhoz, hogy hát annyira számunkra ez nem fontos, hogyha országgyűlési van, vagy helyhatósági, akkor az egyértelmű. Itt nem tudom, hogy mennyire fontos, vagy mennyire érdeklődünk mi így emberek, hogy miről is döntünk. Mert azért ugye ez fontos visszatérve hozzád, mert ilyenkor, hogyha nincs olyan mozgósítás, ez Amerikában is így működik meg a legtöbb nemzetben. A jobboldali opció, vagy a jobboldali ember, az egy elszántabb ember. Ő el fog menni no matter what, mindegy milyen idő van, oda fogok menni és fogok szavazni. A baloldaliak vagy a liberálisok sokszor őket kell egy kicsit jobban megnoszogatni, hogy na, most fontos, menjél el, mert különben ez meg az, vagy hogy ez ezért fontos. Tehát ez egy kicsit ilyen szoftabb az a tábor.
Hát ugye a Szlovéniában csak egy zárójelesen hozzáteszem, hogy még 40% fölött a részvétel nem volt Európa-parlamenti választásokban.
Szerintem itt probléma maga az is, hogy igazán az emberek még a mai napig nem tudják az Európai Parlamentnek, illetve az európai intézményeknek a működési rendszerét. Tehát nem tudják azt, hogyha mi oda küldünk egy képviselőt, ő mit tud nekünk ott idézőjelben, az érdekeinket hogy tudja szolgálni, hogy fogja szolgálni az érdekeinket, mi az ő kompetenciája. Tehát kicsit ilyen idegen. Tehát olyan, mint hogy fölküldenénk őket egy ilyen elefántcsont toronyba, és hogy ők ott dolgozzanak, értünk, de őszintén nem is tudjuk, hogy mit csinálnak. Tehát nekem, bocsánat, de sokszor ez az érzésem, és igen, a jobboldali, ugye ha most megnézzük, ugye a 705 képviselőből, ugye 175 az a néppárthoz tart, tehát a legnagyobb képviselőcsoportot a néppárt adja, és igen, Szlovéniában is, hogyha azt nézzük, akkor a 8-ból ugye több, illetve bocsánat, nem tudom, ha több.
A fele.
A fele, igen, tehát a fele biztosan, igen, tehát ugye 2 az SDS-ből, 1 a Ljudmila Novák az NSZ-i, illetve 1 a néppártból, ugye az SLS-ből, ami érdekes, hiszen már ugye Szlovéniában nem tudnak egy ideje bekerülni a parlamentbe, közben pedig azért tudjuk, hogy nagyon erős, tehát polgármesteri szinten, önkormányzati
regionális szinten,
regionális szinten pedig sok helyen ugye erősen működnek. Tehát én biztos vagyok benne, hogy a jobb oldal nálunk ezt a 4-et meg fogja tartani. Kérdés az, lesz ebből 5, illetve mennyit tud hozni a Gibanye Svoboda, ami ugye még nem indult parlamenti választáson, hiszen most a Klemen Grosse és Irena Joveva, akik elvileg a Gibanye Svobodához tartoznak, azok még anno ugye a Sárec listáján indultak. Úgyhogy ez nagyon-nagyon érdekes lesz szerintem, illetve ez a Svobodának, a Gibanye Svobodának, a Svoboda mozgalomnak egy megmérettetése lesz. És látni fogjuk ott, hogy valóban mennyi van még benne ebben a politikai pártban.
Egyébként vonatkozik Magyarországra is, hogyha Európa térképét nézzük, hogy hol melyik oldal dominál, vagy van kormányon, akkor azért összességében most már jó pár éve a jobb oldal jön neki győztesként, ugye? Tehát van egy pár ilyen prominens példa, mint Németország, vagy esetleg Spanyolország, de azért nézzünk meg egy Angliát. Jó, Franciaország az egy liberálisabb opció, Olaszország. Tehát ez egy nagyon komoly jobboldali pártok dominálnak, és ezért ez persze tükrözi az európai választásoknál is a pár preferenciákat.
Habár mondjuk rá pont most Németországot említetted, ugye hát a mostani gazda tüntetések azok lehet, hogy most Scholznak, illetve az ottani szociáldemokratáknak valahogy így a idézőjelben a végét jelenti, és a következő parlamenti választásokat már ugye ismét behúzza a jobb oldal. Viszont Németország szerintem jó példa arra, hogy a két pólus azért nagyon, idézőben normálisan megfér egymás mellett.
Ugye érett demokráciáról van szó, sokszor mondják, hogy Nyugat-Európában picit azért más a politikai rendszer, mint itt Közép- vagy Kelet-Európában, éppen miatt nagyobb a hagyománya. És ugye itt látszik megint, hogy talán nem csak a jobboldali szavazók elszántabbak, de lehet, hogy a jobboldali kormányok is valahogy úgy érzem, hogy kitartóbbak, vagy olyan keményebben végigviszik a dolgaikat. Azért ritka az, hogy valaki ott lemond, vagy úgy bedobja a törölközőt. Ugye itt Szlovéniában megéltük már ennek a példáját, amikor pedig a másik oldalon ez megtörténik.
Na, amúgy több elemző arra is számít, hogy az idei Európa Parlamenti választásokon megerősödhet a szélső jobboldal. Ugye például Németországban az AfD, de Olaszországot említetted már például ott is, ugye Meloniék, stb. Tehát ugye ők inkább egy ilyen migráció ellenes politika, nemzetiséget kevésbé támogató politikát preferálnak. Ez akkor, mint így az Európából kiindulva, vagy az Európai Parlamentből, akkor így fokozatosan, tehát kihatással lehet, majd ha esetleg sikerülne nekik nagyobb térhódítás?
Hát ezek a változások azok mindig egy társadalmi helyzetnek a lenyomatai. Én azt hiszem. Tehát valahogy a választási eredményekben általában, és főleg amikor ilyen kirívó eredmények születnek, tehát hogy megerősödik egyik vagy a másik véglet. Nem feltétlenül csak a jobb oldal a véglet, és a bal oldal is lehet egy végletben megerősödik, az valamilyen reakciót jelent a társadalomban, vagy az országokban lezajló folyamatokra. Én azt hiszem, hogy ezeket nagyon komolyan kell venni, és mondjuk rá, és nem is olyan formában, hogy ezt most akkor minden áron el lehetetleníteni, hanem itt inkább egy önvizsgálatot kéne tartani, hogy például miért van az Németországban, hogy erősödik esetleg ugye a konzervatív jobb, vagyis illetve a,
hát az AfD.
Az AfD például.
Habár ugye sokszor fölmerül az is, hogy ez egy ilyen ciklikusság is lehet, hogy ez mennyire hosszú távú dolog, akár a szélső jobb mostani megerősödése. Volt már azért arra példa, hogy egy országban az utóbbi időszakban a szélső jobb fölerősödött, majd aztán szépen visszahanyatlott, ugye, hogy itt Szlovéniában is látjuk, hogy vannak olyan opciók, amik megerősödnek, majd aztán teljesen eltűnnek, hogy ez mennyire tényleg egy tartós dolog, hogy ez esetleg elvezethet-e egy oda, hogy tényleg egy ilyen extrémé válik Európa. Mondjuk nem kizárt egy ilyen migrációs, meg klíma nyomás mellett, majd gazdasági nyomás is lehet ebből, társadalmi nyomás a demográfiai mutatóink miatt, ez simán bevezethet majd a következő évtizedekben egy ilyen szélső jobboldali érát.
Na egyébként ezzel kapcsolatban még lenne egy olyan kérdésem, hogy ezek a szélső jobboldali pártok, legtöbbször így nevezzük őket, például AfD, stb. Tehát itt is ugye azt halljuk, látjuk tőlük, hogy például az AfD-nél Németország az első. Tehát ha nekik nagyobb súlyuk van az Európai Parlamentben, akkor ők mondhatják azt, hogy ezek a határon átnyúló segítségek, támogatások, amit azért Európai Unió eléggé támogat, hogy akkor ezt kicsit fogjuk vissza, és akkor a nemzetállamokra, vagy erre, ebbe az irányba menjünk, vagy van valamilyen biztosíték azért az Európai Parlamenten, az Európai Unión belül, ami azt kicsit így visszafogná ezeket a... Mert ugye azért akkor ez ránk eléggé kihatással.
Mert talán ugye ez a modellje, az Európai Unió modellje ellen megy ez a szélső jobboldali dolog, amit mondtál, egy kicsit úgy vissza a nemzetállamokhoz. Pont nem erről kéne szóljon ez a szolidaritás itt Európában.
Szerintem se, tehát itt amúgy kicsit a 2015-ös bevándorlási hullám, ugye sokan azt mondják, hogy ugye Merkelnek az egy elhibázott politikája volt. Most már ugye Merkel nincs is a politikában, a migráció pedig még itt van a, hát idézőben a nyakunkon, még azért szembenézünk vele, hol kevésbé, hol jobban. Viszont tény az, hogy nem, ha mi nem hagyunk a világon biztonságos helyeket, akkor ugye az egész világ lehet egy ilyen forró pont, ami ugye gondoljunk csak egy párizsi Bataclan, vagy ugye a párizsi terrortámadásokra, németországi terrortámadásokra. Tehát valahol itt azt kellett volna megoldani, hogy a segítséget milyen formában lehetne ott helyben nyújtani ahhoz, hogy az emberek a saját szülő hazájukban leljenek békére, szerintem. Tehát itt ez lett volna valahol talán az elsődleges megoldás, és ez a bevándorlási hullámkezelés, ez még már inkább egy flaszterozás volt, hiszen már kialakult a helyzet, ott már nem volt visszaút. Tehát nagyjából ugye nagyon nehéz volt a visszaút. Viszont lehet, hogy ezt kellett volna látni 15-20 évvel ezelőtt, hogy lehetséges, hogy ilyen zajlani fog.
Habár az lehet ebben gond, hogy olyan helyekre kell menjen a segítség, ahol a korrupció szintje is elég magas. Tehát lehet, hogy oda nyomatunk egy nagyobb összeget, vagy megpróbálunk ott a helyszínen úgymond rendet csinálni, vagy egy jobb országot megteremteni, de lehet, hogy ennek majd ugye a helyi klikkek, érdekközösségek ellenállnak, illetve magukat gazdagítják meg ezáltal.
Igen, tehát ez egy nagyon-nagyon összetett probléma. Tehát ez az egész... probléma, főleg ugye itt beszélünk Észak-Afrikáról, ami minket érint, illetve a Közel-Keletről. Itt annyira egy más világ sokszor, és annyira mások ott a helyzetek, hogy szinte föl se lehet ezeket mérni. És ugye sokszor a segítségnyújtást ugye beavatkozásként értelmezik, megszállásként. Azért nagyon-nagyon nehéz ezekkel appellálni, meg dolgozni, mert nézőpontok kérdése.
Mikor Amerika exportálja a demokráciát, nem mindenki.
Igen, hogy ez sokszor egy ilyen gúnyos megjegyzés, hogy tényleg ők exportálják a demokráciát.
Ugye ezen látjuk, vannak különböző krízispontok, úgyhogy valószínűleg az még a következő évtizedben is azért ez a téma mindenképp jelen lesz, de kell majd rá akkor valamilyen megoldást találni. De beszéltünk ugye itt a határon átnyúló közreműködésekről. Szlovénia és Magyarország, én úgy látom, azért ez így példaértékű, tehát már előtte is, tehát amikor még nem is volt unió, már volt közreműködés, utána még jobban beléptünk Schengen övezetbe, még jobban ez azóta is fejlődik. Most viszont Magyarországon lesznek helyhatósági választások, én szerintem úgy látom, hogy ez erre biztos, hogy nem lesz kihatása, mag csak javulni fog, viszont számítotok arra, hogy esetleg valamilyen változás történne, mert ugye tudjuk, hogy a helyhatósági választásokon is Magyarországon, tehát azért többnyire a Fidesz párt, a Fidesz-KDNP az, aki megnyeri a vidéket és a többit azt eleve, és akkor a nagyvárosoknál van ez egy kicsit más, hogy ott most nagyjából ilyen fele-fele arányról lehet beszélni. De június 9-én lesz a helyhatósági választás, erre van lehetőség, úgyhogy most idén kivételesen 4,5 évre szól majd a mandátum, tehát annyit el lehet mozdítani, és együtt lesz az Európa Parlamenti választásokkal. Valamilyen nagy meglepetést vártok esetleg a helyhatósági választásoknál, vagy inkább elsősorban talán inkább a nagyvárosok itt most a kérdés.
Hát őszintén nagyon nehéz pont, amiatt, mert ugye az utolsó felmérések, amik ugye érkeztek Magyarországról, azok azt mutatják, hogy azért például a Fidesz-KDNP veszített a népszerűségéből, viszont az ellenzéke nem nyert. Tehát lényegében, ami előttem van most grafikon, azt nézem, hogy a Momentum, a kétfarkú kutyapárt, az MSZP, az LMP, a Jobbik, a Párbeszéd lehet, hogy be se kerülne a parlamentbe. Nagyon megugrott a bizonytalanok aránya. Viszont amit már mondtam az elején, hogy ugye az utolsó parlamenti választásokon is úgy nézett ki, hogy a Fidesz tehát, hogy sok a bizonytalan, és a Fidesz elveszítette a szavazóit, vagy annak a szavazóinak egy bázisát, és a végén mégis ők tudtak a legjobban mozgósítani, és meglett a kétharmad. Tehát ők a finishben szerintem ők a kampányt tudják kezelni. Sokkal jobban, mint esetleg az ellenzéki pártok, ahol látjuk azt, hogy őszintén még egymással sem tudnak sokszor kommunikálni. Nem igazán érzek én mondjuk rá most a magyarországi baloldalban valamilyen extra erőt. Még talán múltkor ugye Márki Zaj által volt egy kicsit olyan érzésem, hogy na most ez ilyen szlovéniai példa, hogy ott alakulgat valami, és akkor esetleg, és nem. Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon kettős érzésem van, és szerintem itt egy kérdés van a Fidesznek a két, idézőjelben a kétharmada, tehát ugye most nem a parlamenti önkormányzati választásokon, de meg tudja-e tartani a 4 évvel ezelőtti eredményét, vagy nem.
De nekik az jó, hogy együtt van a helyhatósági választás az Európa Parlamenti választással, vagy inkább negatív?
Biztos, hogy jó, mert ők intézkedtek így.
Igen, így lényegében amúgy a parlamenti választások jönnek ki jobban, hiszen ha csak parlamenti választások lennének, akkor nem biztos, hogy a részvételi arányot magas lenne. Az önkormányzati választásokon viszonylag magas lesz, tehát biztos, hogy 50% fölötti, ugye 60% körülire satszolják, talán az fölött, ami azt jelenti, hogy akkor, ha már ott vannak, akkor az európai parlamenti választásokra is szavaznak, leadják a szavazatukat, tehát itt lényegében én azt mondom, hogy ebből a parlamenti választások azok, amik profitálnak, hiszen ha külön lennének, nem lenne ott nagy érdeklődés szerintem.
Azt hiszem, hogy 2 éve megtanultuk azért, hogy a kormánypártok apparátusa és háttere most már annyira kiépült, annyira erőteljes, hogy tényleg nagyon komoly baloldali opciónak kéne, vagy ellenzéki opciónak előállni, hogy bármit is tudjon ezen változtatni, úgyhogy én sem látok erre reális esélyt, hogyha 2 éve még úgy is tűnt, hogy volt, a végén kiderült, hogy szó sem volt ilyesmiről. Esetleg ilyen, hát nem szimbolikus, mert azért többet ér egy budapesti főpolgármesterség, vagy a megyei jogú városok vezetősége, azért tudjuk, hogy sokat ér, de országos szinten az is azért kevés lesz. Ugye itt tud labdába rúgni az ellenzék mindenképpen, de hogy itt komolyabb változás legyen, én nem látom, hogy megtörténhet, akár egy ilyen sem, mint itt Szlovéniában, mert most már ez a rendszer annyira egy kialakult rendszer, ami még csak finomít a két kormánypárt, ami nem nagyon ad opciókat.
Uh-huh. Tehát mondjuk rá érdekes, hogy ugye a pártválasztók körében azért jobban állnak, tehát a biztos pártválasztók közében az ellenzéki pártok jobban állnak, hiszen a Fidesznek ugye 40% fölötti a támogatottsága, a DK-nak majdnem, hogy 20, tehát kevesebb, mint a fele. Érdekes, ugye itt is a Mi Hazánknak a megjelenése az elmúlt 4 évben. Ők is 10% alatt mozognak. A Momentum, illetve hát a Magyar Kétfarkú Kutyapárt még az, aki esetleg be tudna kerülni a parlamentbe a biztos választókörébe. És ugye itt van egy MSZP, egy LMP, egy Jobbik, illetve egy pár, jó, talán a párbeszéd az már azért úgy tényleg veszített, tehát sokat veszített az elmúlt években, de hogy itt vannak ezek a pártok, amelyek, vagy főleg talán az MSZP, ami azért érdekes, hogy ennyire kiszorult ebből a politikai térből. Tehát számomra ez kicsit fölfoghatatlan, és ugye hát itt a DK-MSZP-t kéne vizsgálni, ugye a két pártnak a viszonyát, illetve talán a Gyurcsány jelenséget, hiszen ő a magyar az elmúlt 30 év magyar politikának az egyik legnagyobb túlélője. Tehát ezt azért le kell szögezni, és ugye sokan azt mondják, hogy hát az ő személye az, aki akadályozza a baloldalnak esetleg az ilyen-olyan kollaborálását, de azért szerintem, ha ő nincs, akkor talán DK sincs. Tehát ő egy nagyon kettős személyisége például a magyar politikának.
Egyébként, hogyha még egy szóra itt szabad arról beszélni, hogy a nagyvárosok jelentősége, ugye, azért mégis az a legfontosabb, hogy ott kik győznek. Van azért itt a háttérben egy olyan jelenség, amivel nem tudom, hogyha eleget foglalkozunk-e. Például Budapestnek ma 1.682.000 lakosa van, Debrecennek most már nincs 200.000, Szegednek 168.000, Miskolcnak 145.000, Pécsnek 140.000. Ezeket a számokat nem így tanultuk még 20 éven meg. Tehát itt az utóbbi 10 évben például Miskolc 13%-át vesztette el a lakosságának, Pécs 10,5%-át. Tehát gyakorlatilag növekedés csak Budapest környéki agglomerációs.
Budapest és agglomeráció.
De maga Budapest is legjobb esetben is stagnál. Tehát azért ezzel is egy kicsit kéne foglalkozni, hogyha már migráció és egyéb kérdések, hogy itt a háttérben mi történik a társadalomban, hogy nem akarunk már annyi gyereket, nem akarunk úgy szaporodni, megint itt a kényelmi faktor is, és esetleg a politika agálása is, amikor pedig egy olyan kormány van már évek óta Magyarországon, amely kifejezetten családbarát, és hol vannak ennek akkor az eredményei. Tehát ez a demográfiai kérdés a háttérben nem csak egy Bulgáriában, Horvátországban, Dél-Koreában, Magyarországon is nagyon erősen ott van. Szlovénia ilyen szempontból még egy picit jobb, mert itt sikerült tartani ezt a 2 milliót, de Magyarországon azért mert nagyon megindult egy másik irányba.
Igen, viszont Szlovéniában a 2 millió is azért nem a... Tehát ezt ki kell mondani, azért nem...
Nem a natalitás.
Nem a születések számától, hanem itt migrációról beszélünk, főleg túlnyomott, a volt jugoszláv államokból. Tehát ez maga a csökkenés, szerintem ez valamilyen formában egy... Hát sajnos ennek a globalizált világnak egy velehordozója, egy velejárója, hiszen azáltal, hogy ugye például unió lett, nincsenek határok, kisebb lett a világ, tehát ugye most már autók vannak, repülők vannak, tehát lényegében az emberek, ha úgy vesszük, megteszik azt, hogy beülnek a kocsiba, vagy a repülőre felülnek és elmennek Nyugat-Európába, vagy máshova, Európán kívülre, a jobb élet reményében, hiszen azért hajkurásza az ember a jobb életet, azért ezt ki kell mondani. Ezt ki kell mondani, hogy ha néha elégedetnek kéne lenni azzal, amink van, nem tudunk ezzel elégedettek lenni, hajkurásszuk a jobb életet, és sajnos ez vele járója. Úgyhogy erre előbb-utóbb választ kell találni az európai országoknak, nem csak Magyarországnak, de szerintem Szlovéniának is, illetve hát főleg a kisebb, ugye Horvátországnak, azoknak a kisebb országokban, ahol ugye az elvándorlás nagy.
Viszont Sanyi említette ezt a degrowth dolgot a gazdaságban, hát bizony itt a népességben is egy ilyen felé haladunk, ami lehet, hogy az egyetlen fenntartható dolog. Tehát ez nem csak rossz ír, hogy kevesebben vagyunk, na de ugye ez fölvet egy millió kérdést.
Igen.
És akkor még sok minden mást. Egyébként ugye az amerikai választások, és azok novemberben lesznek, amúgy is majd rányomják a pecsétjüket eleve az egész politikára, és akkor ugye mindenre kihatással van az is. De mivel lassan a vége felé érünk, ez egy kicsit kellemesebb téma, és lazább téma így a végére. Ugye ma kezdődik majd a kézilabda Európa-bajnokság, viszont lesz foci Európa-bajnokság, és olimpia is lesz Párizsban. Kint van ugye a foci EB-n a szlovén és a magyar válogatott is lesz kinek szurkolni, és ugye tudjuk, amikor a két csapat kint volt valamilyen nagyobb világversenyen, vagy Európa-bajnokságon, akkor ugye mindig megmozdultak a szurkolók, ezt várjátok idén is.
Szerintem igen, szerintem a nyár az egy ilyen sporthangulattal, egy ilyen talán felszabadultabb légkörben fog zajlani. Én azt hiszem, hogy ez azért így pozitívan nyomja rá a bélyegét a 2024-re, tehát ha azt vesszük, azért 2024-ben sok minden van, ugye a választásoktól elkezdve, itt van ez az olimpia, az EB. Az, hogy mennyire lesz nagy föllángolt hangulat. Szerintem lesz Magyarországon
az is. Az eredményektől is függ, persze.
Attól is függ, igen. De szerintem már startban lesz. Tehát, ha jól tudom, nagyon nagy az érdeklődés, nagyon nagy volt az érdeklődés a jegyekre, ugye Szlovéniában is, Magyarországon is. Tehát ki szeretnének menni az emberek, hiszen azért viszonylag közel van. Most ha úgy vesszük, ugye Németország, nem a világ vége, most már München innét az 8 óra a kocsi úttal elérhető, úgyhogy nagyon sokan szerintem ki szeretnének menni, illetve hát a nyár az mindig egy kicsit talán pozitívabb időszak, úgyhogy én úgy várom ezt a nyarat, hogy itt tényleg egy ilyen felszabadult druk hangulat lesz mindenütt.
És akkor majd lehet kint nézni a mérkőzéseket, akár kivetítőkön is szurkolni.
És ugye Párizs sincs messze, hogyha már sport, mert ugye a 24 az valóban egy nagyon masszív sportév lesz, és ott pedig egyébként is hagyományosan a magyarok ugye erősek, ha bár a szlovénokat se kell azért lenézni egyáltalán, és ugye az lesz majd az érdekes a EB-n is, és a olimpián is, hogy kik lesznek majd a nagy győztesek, ugye, hogy azért lehetne egy kis esélylatolgatást csinálni, például visszatérve a foci EB-hez, Németország a rendező, Németország a 16. szégyen teljes helyen áll a FIFA ranglistáján, ilyen nem is tudom mikor volt, ha egyáltalán, és ugye éveken át bérletük volt az első három helyre EB-ken, VB-ken, na most ez 2018 óta nagyon durván megakadt. Kérdés, hogy most még Franz Beckenbauer is meghalt. Mit tudnak most a németek akkor?
Hát, jó kérdés lesz. Kit vártok a döntőbe?
Ez egy eléggé nehéz
magyar
kérdés.
Magyar-szlovén.
Habár most ugye Franz Beckenbauer kapcsán azért többen így mondták, hogy az volna az illendő búcsú tőle, hogyha megnyernik az Európa-bajnokságot hazai pályán.
Mondjuk érdekes, a német válogatottban az elmúlt 15 évben sokszor benne volt az, hogy ők meg tudnák nyerni a világbajnokságot vagy Európa-bajnokságot, és általában azért kicsit alul teljesítettek. Nem mindig, de azért volt olyan érzésem, hogy tőlük, hogy ők volt olyan, hogy többször olyan csapattal mentek, na, hogy ők képesek lennének megnyerni egy-egy világversenyt, és nem így alakult. És ugye azért láttunk itt már idézőjelben csodákat a görögöktől például, tehát még a végén akár lehet egy meglepetés EB.
Ha bár vigyázzunk, mert ugye turné csapat a német, tehát föl tudják magukat szívni egy-egy tornára, ami nem azt jelenti, hogy megnyerik, de hogyha szerintem ott lennének az első háromban a németek, akkor már nagyon elégedettek lennének az utóbbi évek fényében.
Na minden esetre azért ott van még azért a francia, angol válogatott, tehát azért spanyol, vannak itt még nevek, a magyar, a szlovén válogatott, ugye, és ne felejtsük el azt sem.
Igen, érdekes azért az angoloknál is, meg a spanyoloknál azt kiemelni, hogy mindkettő viszonylag fiatal játékosokra épít, tehát ott én azt hiszem az angoloknál is, meg a spanyoloknál is, hogy az elkövetkező 10 év valamilyen formában biztosítva van, hiszen meghatározó személyiségek, focisták vannak ott, ugye most Bellingham például, ugye a Real Madridnál meghatározó személyiség, hát fiatalkora ellenére, vagy ott vannak a így Gavi, Pedri ugye a Barcelonánál, tehát itt most azt hiszem, hogy jön föl egy új generáció, és most már lassan talán így a Messi, Cristiano Ronaldo korszak végére értünk.
Aztán majd jön akkor a Szoboszlai Dominik korszak.
Így van, legyen úgy.
Nekünk muravidéki magyaroknak annyiból jó, hogy az olimpián és a focében is szurkoltunk ugye a magyar, mint a szlovén sportolóknak is. A mai aktuális pedig akkor nagyjából ennyi volt, ennyi fért a mai adásba. Köszönöm nektek, hogy szakítottatok erre időt. Esetleg most ilyen első próbálkozásként egy ilyen kis elemzésbe bocsánkoztunk. Talán majd évvégén akkor kielemezhetjük, hogy mennyire sikerült eltalálnunk a várható eseményeket.
Vagy pedig közben egy foci EB-t is elemezhetünk, ha úgy van.
Vagy például azt is.
Egyéb aktualitást, hogyha lesz majd rá mód.
Mindenképp majd akkor erre is gondolni fogunk. Hallgatóknak jó rádiózást kívánunk. Továbbra is szép napot! Aktuális.